miután sikerült mindenkinek a helyét megtalálni, gyerekeknek is, felnőtteknek is. Sámuel első könyvének a 23. részéből fogok felolvasni egy olyan szakaszt, ami Dávid királlyal kapcsolatos. Vasárnapról vasárnapra most egy ilyen sorozat van, amikor az ő életét nézzük meg. És Dávidnak a hűségéről olvashatunk itt. Sámuel első könyve 23. rész első versétől. Ezt mondja a Biblia. Jelentették egyszer Dávidnak, hogy a filiszteusok megtámadták Keilát és fosztogatják a szérüket. Ekkor megkérdezte Dávid az urat, elmenjek-e és megverjem-e a filiszteusokat? Az úr ezt felelte Dávidnak, menj el, verd meg a filiszteusokat és szabadítsd föl Keilát. De ezt mondták Dávidnak az emberei, még itt Júdában is félünk, hát még ha el kell mennünk Keilába a filiszteusok csapatai ellen. Dávid ismét megkérdezte az urat, az úr pedig így válaszolt neki. Indulj, és menj el Keilába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Elment tehát Dávid az embereivel Keilába, harcolt a filiszteusok ellen, elhajtotta a jószágaikat, és nagy vereséget mért rájuk, és felszabadította Dávid Keila lakóit. Ennyi a történet. És egy kis magyar történelem következik. Az első világháború után tudjuk azt, hogy Európa teljesen újra lett írva, a határokat teljesen megváltoztatták, és a korábbi országok, korábbi határok azok már nem voltak érvényesek, és sajnos Magyarország ebbe egy abszolút ilyen vesztes pozíciót töltött be, és hát mi mindenképpen egy ilyen szűkülő, összemenő helyzetet éltünk át. De ebben az első világháború utáni időszakban volt Magyarországon egy város, aminek a sorsa egy kérdéses volt, hogy hova fog tartozni majd. Volt lehetőség arra, hogy a határt itt húzzák meg, vagy itt húzzák meg. És a két lehetőség között ott volt egy magyar város. Ezt a magyar várost úgy hívják, hogy Sopron. Az volt a kérdés, hogy Sopron Ausztriához tartozzon, vagy pedig Magyarországhoz tartozzon. Az osztrákok lelkesen azt mondták, hogy természetesen Ausztriához kell, hogy tartozzon, sőt kinevezték Sopront Burgenland fővárosává, és azt mondták, hogy fejleszteni fogják a várost. De mégis volt arra lehetőség, egy kivételes lehetőség, hiszen a legtöbb város ez nem dönthette el, és nem így működött a dolog az első világháború után, de ott Sopronban mégis megtörtént az, hogy egy népszavazást írtak ki, megkérdezték az ott lakó embereket, a Sopronban lakó embereket, illetve néhány településnek a lakóit, hogy hova szeretnétek tartozni. Szeretnétek Ausztriába menni, oda tartozni, vagy pedig akartok Magyarországnak a részévé válni, vagy maradni. És az emberek szavaztak, és az eredményt tudjátok mi lett, hiszen ha ránézünk a magyar térképre, akkor azt látjuk, hogy Magyarországhoz tartozik Sopron városa. Ez a bizonyos népszavazás 1921. december 14-e, 15-e és 16-a között zajlott le, amikor a Sopron város lakó és a környék lakói úgy döntöttek, hogy ők magyarok akarnak maradni, hiszen magyar az anyanyelvük, ide akarnak tartozni. És ezt később, pár évvel ezelőtt valamelyik aktuális kormány ezt a napot a hűség napjává nyilvánította, és ilyen értelemben Sopron a hűségnek a városa lett. Hogy akik hűek akartak maradni, hogy igenis ők magyarok akarnak lenni. Ezt azért mondtam el a történetet, mert ma a hűségről akarok beszélni, és ez is valamilyen szinten kifejezi azt, hogy ilyen értelemben is lehet hűségesnek lenni. Egy másik történetet is elmondok, ami teljesen személyes, és az én életem, vagy a mi életünkkel kapcsolatos, a családomnak az életével. Amikor ebbe a városba költöztünk, sokan tudjátok, hogy elég jelentős változásokat eredményezett az életünkbe, hiszen mindent föl kellett adni, ide kellett jönni, nulla bevétel, sok-sok minden volt, ami problémát jelentett, de elárulom nektek, hogy Isten egy óriási csodát tett, legalább olyan csoda volt nekem, mint a Tóth család életében a Gréti. Megkeresett bennünket egy házaspár, és azt mondták, hogy tudják, hogy mi az Isten emberei vagyunk, és amit tenni akarunk, az Istentől van, és ők szeretnék azt a Budaörsön létrejöjjön egy gyülekezet, és ehhez szeretnének hozzájárulni, és felajánlották azt, hogy dolgozhatok a cégüknél úgy, hogy soha nem kell bemennem dolgozni, fölvesznek, és 3 évig kapom a fizetésemet. És ezt annyira komolyan mondták, hogy meg is tették. Utólag, majd egyszer egy nagy köszönetet lehet mondani a TND Kft.-nek, akik segítettek ebben. De ezt csak azért mondtam el, mert 3 évvel később, amikor lejárt ez a bizonyos kegyelmi idő, meghívtak, és azt kérték, hogy írjam alá ezeket a kilépő papírokat, mindenféle adminisztrációt intézzünk el. És amikor ott voltam náluk az irodában, életem belőször akkor voltam az irodájukban, munkahelyemen, akkor elmondta a tulajdonos, hogy tudod, az elmúlt időszakban nagyon-nagyon nehéz helyzeteken mentünk keresztül. A cégükkel beléptek egy franchise rendszerbe, aminek az eredménye az volt, hogy iszonyatosan veszteséges időszak következett az életükbe. Jól átvágták őket, nem voltak elég figyelmesek, szóval nem úgy mentek a dolgok, ahogy szerették volna. És azt mondták, hogy az elmúlt két-két és fél évben legalább mínusz 30 milliót termeltek. Alig bírták ezt ki, és azon gondolkodtak, hogy bezárják a céget, és egyszer nem tudnak tovább létezni. De hát mégis valahogy tovább tudtak lépni, és az Isten megsegítette őket, és nem a tönkremenettel, és nem a bezárás következett, hanem léteznek. És én akkor ott ültem az asztalnál, és gondolkodtam, és azt mondtam, hogy hát ti az elmúlt két és fél három évben mínusz 30 milliót termeltetek, és majdnem tönkrementetek. Volt, akit elküldtek a cégtől, mert nem tudták fizetni. Én megkaptam a támogatást. És akkor esett le, hogy ezek az emberek milyen hűségesek. Ígértek valamit, elsősorban Istennek, de természetesen nekem is, vagy nekünk is, és hogy mekkora áldás volt az, hogy valaki hűséges, és nem azt mondja, hogy megígérem, másnap, bocsánat, nem úgy alakultak a külső körülmények, akkor visszavonom az ígéretemet. Ez egy óriási dolog, amikor valaki hűséges tud lenni. Nem csak szavakban, nem csak ígéretekben, hanem valóságosan. Hát mit jelent a hűség? Kérem, hogy lapozzunk egyet. Valaki azt mondta, a hűség készségessé tesz arra, hogy minden körülmények között megmaradjunk a jóban. Ez igaz? Ez egy állítás. Nézzük egy következőt. Állandó, tudatos, szeretettel való ragaszkodás azokhoz, akikhez elköteleződtünk. Ez a hűség, valaki ezt mondta. Nézzük meg egy következő állítást. A hűség nem érzés, hanem döntés, nem kérdés, hanem válasz arra, hogy milyen ember vagyok valójában. És azt hiszem, hogy van még egy. A hűséget évekbe telhet megszerezni, de csak percek kellenek az elvesztéséhez. Szerintem sokszor átéltük már, ez igaz. Talán a többiben is vannak igazságok, vagy 100%-ig egyetértünk velük, vagy csak részben. A Bibliában felolvasott történet az arról szól, hogy Dávid egy üldözött helyzetben van. Isten azt mondja, hogy te leszel az országnak a királya. Megkapta a kinevezését, megkapta a megbízását, de még hivatalban van a régi király, aki viszont úgy dönt, hogy én nem akarok lemondani, nem akarok eltűnni, és van egy konfliktus közöttük, és a régi király biztosítani akarja a hatalmát, és legfőképpen ezt úgy tudja megtenni, hogyha az új aspiránst kergeti, üldözi, esetleg megöli, tehát likvidálja, és akkor nem fog problémát okozni neki. És ebben a feszültségben él Dávid, hogy menekülni kell neki állandóan városról városra, területről területre, mindig megy, és ahogy hallja, hogy Saul király üldözi, akkor mindig megy tovább. És egyszer ebben az üldözött helyzetben azt hallja, hogy nem túl messze tőle, van egy város, akit úgy hívnak, hogy Keila, és az ellenség betört ebbe a városba, és elkezdi fosztogatni az ott lévő értéket, embereket, viszik el az értékeket tőlük. És amikor meghallja Dávid, akkor azon gondolkodik, hogy kell nekem segíteni? És tudjátok, Dávid a király volt. Isten azt mondta, hogy te vagy a király. És ha ő a király, és az országában van egy olyan város, amit az ellenség elkezd fosztogatni, és viszik az értéket, lopják el a dolgaikat, esetleg megölnek embereket, akkor egy király nem mondhatja azt, hogy hát végülis engem ez most nem érdekel. Engem most pont üldöznek, tehát én nem tudok ezzel foglalkozni. Most sokkal fontosabb dolgaim vannak, mint hogy foglalkozzak egy városnak az ügyével. Dávid fölvállalja ezt a felelősséget, és azt kérdezi Istentől, hogy Uram, hát látom, hogy itt probléma van, én vagyok a király, menjek, és akkor segítsek nekik. És mit mond Isten? Persze, hát menjél. Hát ezért vagy király, nem? Hát ez a dolgod, ennyi, segíts nekik. Isten világosan válaszol. Megmondja az embereinek, hogy induljunk el, azt mondják az emberek, hogy hát mi nem megyünk sehova. Hát elég bajunk van így is. Hát üldöznek bennünket. Az aktuális hatalom állandóan az életünkre tör. És mi menjünk és segítsünk másoknak, mi erre nem vagyunk készek. És Dávid újra megkérdezi Istent, hogy Istenem, akarod, hogy menjünk? És azt mondja Isten, hogy persze, menjetek. És akkor az egész csapat elindul, és elmennek, és felszabadítják a várost. Az ellenséget elzavarják, még hadizsákmányt is szereznek, a városban nagy béke van, nagy öröm van, minden rendben van, a családok újra együtt lehetnek, és nagyon sok kincset, amit elvittek a filiszteusok, azokat vissza tudják szerezni. Szóval egy igazi győztes pillanat. És Dávid ott van ebben a városban, és azt hiszi, hogy ebben a városban végül is oltalmat nyerhetek, hiszen segítettem ezeknek az embereknek, én hűséges vagyok az elhívásomhoz, hűséges vagyok a feladatomhoz, a királysághoz, segítettem az itt lévő embereknek, biztos, hogy biztonságban lehetek itt. És egyszer csak Saul király azt hallja, akkor is voltak besugók, akkor is volt hírszerzés, azt hallja a király, hogy ebben a bizonyos városban menekült el Dávid. És azt mondja, hogy na akkor oda megyünk, és most elfogjuk. És Dávid azon gondolkodik, hogy most mit csináljak. Ide fog jönni Saul a csapataival, értem fog jönni, hogy engem megöljenek, most mi fog történni. És azt kérdezi meg Istentől, hogy Istenem, itt van ez a város, akinek én segítettem, itt vannak ezek az emberek, akiknek én az életét megmentettem, megmentettem a vagyonukat, a házukat, a körülményeikben segítettem nekik. Mit mondasz, hogyha itt maradok, ezek megvédenek engem, vagy nem? És azt mondja Isten neki, legyél biztos benne, hogy ki fognak adni téged Saulnak. Hát Keila városát, én nem vagyok a kormány, meg semmi, de ki tudnánk nevezni a hűtlenség városának, hogy egy ilyen óriási segítség után, amikor mások megsegítik őket, egy óriási védelmet, egy áldást kapnak, erre a válasz az, hogy te jó voltál hozzám, hát én meg rossz leszek hozzád, mert hát ha esetleg Saul is ad nekünk valamit, vagy valami védelemben részesülhetünk. Tehát a hűség az nagyon-nagyon messze áll tőlük. És ezzel a történet alapján szeretnék néhány dolgot elmondani a hűséggel. Ami nagyon fontos, hogy értsük, hogy mit jelent a hűség, a bibliai alapelveket lássuk a hűséggel kapcsolatban. Az egyik ilyen fontos alapelv, hogy tudjuk azt, hogy minden, ami ezen a világon van, sőt, ami a tied, ami a te tulajdonod, vagy legalábbis úgy gondolod, hogy a te tulajdonod, az alapvetően Istené. Neked mi az, ami a legértékesebb?
Nem tudom. Család.
Család. A család az kié? Tied vagy Istené? Attila, neked mi az, ami nagyon értékes? Mondjál valami fizikai dolgot.
Fizikait. Lakásunk vagy.
A házunk vagy a lakásunk. Ha lekérdeznénk minek hívják, ez földhivataltól, hogy kinek a tulajdona, akkor lehet, hogy a banké, vagy nem tudom, tehát, hogy valamilyen szinten, de tegyük fel saját, oké. Okay. Szóval az van odaírva akkor, hogy Varga Attila. De igazán kinek a tulajdona az? Istené. Ezen a földön minden, ami van, a hegyek, a völgyek, a fák, az emberek, még a bankszámlánk is, vagy a pénzünk, vagy a bankkártyánk, meg minden, az autónk is, minden az Istené. Az Isten a teremtő, Isten az, aki létrehozott mindent, ő a tulajdonosa mindennek. Tehát jogilag azt mondhatjuk, hogy minden az Istené. Ez az akó az Istené. Az autó az Istené. A ház az Istené. A pénz az Istené. Minden az Istené. A másik ember alapvetően az Istenhez tartozik. Lehet, hogy az én családom, az én feleségem, az én gyerekeim, de alapvetően Istenhez tartoznak. Ő a teremtő, ő adta az életet. Minden jogilag az Istenhez tartozik. Viszont Isten azt mondta, hogy adok az embernek egy lehetőséget arra, hogy ami az enyém, azt megosztom vele, és ezzel indul a Biblia, hogy Isten azt mondja, hogy ott van egy csodálatos világ, gondozd, műveld, rád bízom. Enyém az egész, én vagyok a tulajdonos, de én megbízlak téged, hogy gondozd ezt az egészet. Ezt a Biblia sáfárkodásnak nevezi. Hogy sáfár, hozzál ki belőle a legtöbbet. Használd, élvezd ennek az összes javait, érezd magad jól ebbe az egészbe, de tudd, hogy az enyém, de rád bízom, hogy tegyél vele, amit jónak látsz. És ha ezt tudjuk, hogy alapvetően így működnek a dolgok, hogy minden Istené, és bennünket Isten megbízott azzal, hogy ami az övé, azt kezeljük, akkor valamit a hűségről már kezdünk sejteni. Azt mondja Nehémiás 9.6-ban a Biblia, Uram, te vagy egyedül, te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindannyiuknak. Előtted borul le az ég minden serege. Vagyis Isten a létrehozója mindennek, ő a tulajdonosa mindennek. És rengeteg dolog van, amivel mi rendelkezünk, ami az Istené, de mi ezeket használhatjuk. Mi ezekkel rendelkezünk valamilyen szinten. És azt mondja a Biblia, hogy ezekről a sáfárokkal kapcsolatban azok az emberek, akik a tulajdonostól megbízást kapnak, hogy kezeljenek valamit, azt mondja a Biblia, hogy a sáfároktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én ezt ki tudnám azért egészíteni azzal, hogy egy sáfártól, azt is mondhatnánk egy menedzsertől, nem tudom, a tulajdonos, akit megbíz, attól sok minden követeltetik meg, azért legyen esze, tudja, hogy mit kell csinálni, legyen képzettsége, legyen gyakor, sok minden kell még hozzá, de a Biblia azt mondja, a legfontosabb az, hogy hűséges legyen. És most gondolj bele, hogy ez tényleg így van. Ha te vagy egy cégnek a tulajdonosa, és most lehet álmodni, nagyon nagy céget is el lehet képzelni, nagyon nagy vállalkozás, tiéd minden. Ha te vagy a tulajdonosa, és jó nagy ez a cég már, te nem tudod ezt irányítani, mert átcsalálod az egészet, megbízol egy igazgatót, egy menedzsert, aki azt mondod, hogy működtesse ezt a céget. Persze megnézed, hogy érte hozzá, normális ez a fickó, akire rábízod, elfogadható-e mindaz azok a dolgok, amiket ő mond, vagy azok az elképzelések. Sok mindent megvizsgálsz, de alapvetően, hogyha ez az ember nem hűséges, akkor vagy föl se veszed, vagy azonnal ki fogod rúgni utána. Igaz? Mert a hűség nélkül nem működik semmi. A hűség a legfontosabb dolog, amikor arról van szó, hogy valamit rábízok valakire, és szeretném, hogyha azok a dolgok jól menjenek. Nem túl régen, ez a nem túl régen a hétvége volt, hallottam egy nagyon furcsa statisztikát. Ez a statisztika azt mutatja, hogy a Gallup intézet egy felmérést végzett munkavállalók között. Ez egy amerikai felmérés. A munkavállalók 20%-a azt nyilatkozta, hogy nagyon elkötelezett a munkájával, és nagyon elkötelezett a cége iránt. 20%. 50% azt mondta, megcsinálja a munkát, de egyébként nem érdekli az egész. És 30% meg azt mondta, hogy nem is szereti a munkáját, nem is igazán csinálja meg, nem érdekli a cégesem, és a hozzáállása az olyan, hogy inkább romboló, mint építő. Nagyon furcsa, hogy ennyire elgondolkodtam, hogy egy fejlett gazdaság, egy olyan társadalom, amiről sokszor úgy tekintünk, hogy hát tanulni kellene tőlük, egy rengeteg olyan embert alkalmaz, akik alapvetően nem hűségesek. Holnap ki kellene rúgni őket. Mert egyébként rengeteg pénzbe kerülnek, és semmit nem hoznak vissza a tulajdonosnak. És ha magunkra gondolunk, a kérdés az, hogy Isten, amit ránk bízott, a családunkat, a kapcsolatainkat, a barátainkat, az életünket, a kutyánkat, a macskánkat, én nem tudom mit, sok mindennel rendelkezünk, de akár a fizikai dolgainkat is, a házunkat, az értékeinket, azt a pénzt, amit Isten ránk bíz, az az övé, és a kérdés, hogy ebben hűségesek vagyunk. Hogy Isten szerint használjuk ezeket? Isten szerint működtetjük ezeket? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ha hűséges vagy, akkor odafigyelsz arra, hogy Isten mit akar mondani, Isten hogy akarja ezt használni, és annak megfelelően teszed. A nem hűséges ember még nem foglalkozik a tulajdonossal. Önállóan próbálja élni az életét. Egy másik dolog, amit érdemes megemlíteni a hűséggel kapcsolatban, az, hogyha hűséges vagy, az Istenhez, a tulajdonoshoz, ez azt jelenti, hogy hűséges leszel más emberekhez is. Hűséges leszel más dolgokhoz is, ami szintén az Isten tulajdona. Dávid egy ilyen ember volt. Nem azt mondta, hogy hűséges vagyok magamhoz, vagy hűséges vagyok a csapatomhoz, akik szintén hűségesek hozzám. Hallott olyan híreket, hogy a távolban egy város, akiben lehet, hogy nem is ismerte az embereket, nem tudta pontosan, kik vannak ott, bajba vannak, és mivel azt mondja, én hűséges vagyok az Istenhez, Isten azt mondta, hogy én vagyok a király, ezért elmegyek és segítek másoknak. A hűséges vagy Istenhez, az azt jelenti, hogy segíteni fogsz más embereknek, vagy más helyzetekben is, ami nem föltétlen mindig a te területed, de abban is áldás akarsz lenni, mert az is az Istené. És nem azt mondod, hogy engem az nem érdekel. Ott nem baj, ha tönkre mennek a szomszédba a dolgok, lényeg az, hogy nálam ne menjenek tönkre. Ott nem baj, hogyha ha minden leamortizálódik, lényeg az, hogy nálam prosperáljanak a dolgok. A hűséges ember nem így gondolkodik. Azt mondja a Biblia, mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtleneknek a gyengeségeit hordozzuk, és ne csak a magunk kedvére éljünk. Ez a hűség. Te erős vagy? Bizonyos szempontból igen. Lehet, hogy több az eszed, mint nekem, vagy több a pénzed, mint nekem, vagy nagyobb lehetőségeid vannak, mint nekem, szélesebb a kapcsolatrendszered, vagy nem tudom, olyan dolgokat tudsz, amit én nem tudok, vagy én nem jártam olyan képzésekre, amire te jártál. Valamiben te több vagy, mint én. Isten valamiben téged erőssé és naggyá tett, és azt mondja, hogy te tartozol azzal, hogy akik kevesebbek, gyengébbek, azoknak is segíts. És ez rám is vonatkozik természetesen, hogy valami viszont nekem van, ami másoknak nincs. Attila, mindig prédálózhatok veled itt. Attila küldött egy e-mailt az elmúlt napokban, pár napja. Találkozott egy mély szegénységben lévő családdal Tatabányán, és akkor írta azt az e-mailt, amit valószínűleg nagyon sokan olvastok, hogy segítsünk ennek a családnak. Mi köze van Varga Attilának egy tatabányai mély szegénységben lévő családhoz? Tehát mondhatná azt is, hogy ez nem az én problémám, tűnjünk el innen minél hamarabb, mert rossz helyen vagyok, akkor az rossz irányba visz, meg az sokba kerül nekem, meg problémás emberek között vagyunk, az nem fog fölemelni, hanem inkább lehúzni fog, és el kell menni innen. Így is lehet gondolkodni, a nem hűséges emberek így gondolkodnak. A hűséges ember, aki Istenhez hűséges, azt mondja, hogy látok egy problémát, látom Keila városának a szükségét, látom egy tatabányai családnak a szükségét, és Isten arra indít, hogy ez legyen most az én problémám is. Segítsünk. Ez a hűség valahogy így működik. Látjuk a Tóth családnak az életét, és imádkozunk értük. Szóval értitek ezt, hogy más területeken is áldás lenni, mert ha te erős vagy, ha neked Isten adott valamit, azt azért adta, hogy másoknak is áldást legyél. És hogy néztem a Bibliát, egy dolgot találtam, ami nagyon-nagyon fontos. És ez a megállapításom pedig így hangzik, hogy a hűség és a szeretet összetartozik. Egymástól nem elválasztható. Ilyen dolgokat találtam. A szeretet és a hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Ezt mondja a Zsoltárok 85. része. Szeretet és hűség. Aztán példabeszédek 20. Szeretet és hűség őrzi a királyt, és szeretet támogatja a trónját. Szintén egy másik helyen a Bibliában azt mondja, a szeretet és hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, tam-tam-tam, mondja tovább, hogy milyen módon kell felhasználni. Amikor olvastam ezeket a Biblia verseket, hogy szeretet és hűség, akkor azt mondtam, hogy hú, ez tényleg nagy igazság. És gondolj bele, az az ember, aki tele van gyűlölettel, tele van haraggal, utálja a világot, utálja a szomszédját, utálja a macskát, mindennek, mindenkivel baja van, a kormánnyal teljesen mindegy, milyen színű. Szóval haragban van mindenkivel, az ilyen ember tud hűséges lenni? Ha találkozol vele, akkor mindenkit kritizál és mindenkit szíd, mert nincs benne szeretet. És a hűség az nem működik. Szeretetlenség és a hűség azok nem tudnak kapcsolódni egymáshoz. Nem csak az emberi kapcsolatokban, vagy a szerelemben, vagy a házasságban. Ha utálod a másikat, nem fogsz hűséges lenni hozzá. Ha gyűlöd a másikat, nem fogsz hűséges lenni hozzá. Sőt, ha unszimpatikus a másik, az is elég, hogy ne legyél hűséges hozzá. A szeretet és a hűség összetartozik. És ezért van az, hogyha van benned szeretet, akkor tudod azt, hogy Isten adott neked valamit, és tartozol azzal, hogy másokkal is megoszd ezt. Mert hűséges vagy Istenhez, és hűséges vagy másokhoz. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Egy fontos kérdés fölmerülhet bennünk, hogy akkor is hűségesnek kell lenni, hogyha mások hűtlenek. Ki az, aki már átélte valamilyen szinten, hogy hűtlen lett hozzád valaki? És itt nem föltétlen a szerelmi vagy a házastársi dologra gondolok, hanem bármi. Valaki megígért valamit, és nem teljesítette, azt mondta, hogy így lesz, és nem úgy lett. Szóval, hogy valamilyen módon átélted a hűtlenséget, és nagyon tudott idegesíteni. Volt már ilyen élethelyzet a te életedbe? Ugye, és mindenki átéli ezeket. Vagy nagyon durván, vagy pedig úgy, hogy 5 percig zavar, és aztán elfelejted. De vannak ilyen élethelyzetek, hogy valaki nem hűséges, és fölmerül a kérdés, hogy ha te nem vagy hűséges, akkor miért legyek én hűséges hozzá? Ha te nem vagy elég figyelmes, akkor én miért legyek figyelmes? És azt látjuk a Bibliában, hogy a hűség az nagyon-nagyon fontos alapelv, és akkor is működni kell a hűségnek, hogyha körülötted az emberek nem hűségesek. Dávid akkor is hűséges volt, amikor Isten azt mondja neki, hogy a körülötted lévő emberek, a városban lakó emberek, azok nem hűségesek, és nem fognak téged megsegíteni. Sőt, ki fognak adni az ellenségnek. És Dávid nem azt mondja, hogy hát akkor nem kellett volna segíteni nekik. De azt mondja, akkor is kell segíteni, csak nekem most menekülni kell, mert pont egy olyan helyzetbe kerültem, amikor nem hűséges emberekkel találkoztam. Azt mondja a Biblia, Mózes törvényében egy alapelv volt, amikor valakit föl akartak emelni, valakit ki akartak emelni, valakit meg akartak bízni. Tudjátok, mi volt az egyik szempont? A hűség. 2. Mózes 18-ban ezt mondja a Biblia. Szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket előjárókká. 1150 vagy 10 000 ember fölött. Vagyis azt látom a Bibliában, hogy azok az emberek, akik hűségesek, azokat Isten fogja fölemelni. Mert ez egy alapelv Istennél. Ha te hűséges vagy az élet különböző területein, akkor számíthatsz arra, hogy aki kevésen hű, mit tesz Isten? Többre bízz ezután. Ez az alapelv, ez mindig működik, és a hűség az alapja. És ellenkező irányba is működnek a dolgok. 1 Sámuel 2-ben olvasunk a Bibliában egy olyan történetet, amikor két papról beszél a Biblia, két pap, aki nagyon eltévednek, Hofnénak és Finásnak hívják őket, nagyon nem hűségesek az Istenhez, nagyon nem hűségesek ahhoz a munkához, mindent félreértenek, és rosszul csinálnak, és gonoszok, és szeretet az nincs már bennük, és Isten megítéli ezeket az embereket, Hofnit és Finást, és azt mondja, hogy ezek a hűtlen papok egy napon fognak meghalni mind a ketten, de támasztok majd magamnak hűséges papokat, akik a szívem és lelkem szerint cselekszenek. Isten milyen papokat keres? Vagy Isten milyen embereket keres? Akik hűségesek. Nagyon-nagyon fontos alapelv a Bibliában. Ha nem vagyunk hűségesek, akkor nem tudunk előre haladni. Lehetünk okosak, szépek, ügyesek, gazdagok, és sok mindent még mondhatunk magunkról. Sok-sok papírt és diplomát, és sok mindent fölmutathatunk, hogy mi kik vagyunk, de ha a hűség nincs ott az életünkben, akkor az Isten nem fölfele fog emelni bennünket, hanem azt mondja, hogy megbízhatatlan. A hűség egy nagyon-nagyon fontos alapelv a Bibliában. És ezt mondja a Biblia a hűséggel kapcsolatban, hogy Isten hűséges Isten. Isten nem vár el olyat tőled, amit ő nem teljesít, vagy ő nem tud. És Isten, mivel hűséges, ezért mondja, hogy legyél te is hűséges. A hűséges emberek tudnak egymáshoz kapcsolódni. A hűtlen és a hűséges nem tud egymáshoz kapcsolódni. Ott óriási a szakadék. A hűségesek tudnak. És az Istennel kapcsolatban ezt mondja a Biblia, hogy jó az Úr örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Ilyen hűséges az Isten. Egy másik Zsoltár részlet. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Hogy milyen hatalmas az Istennek a hűsége. És most nincs idő, hogy az összes Zsoltár részletet felolvassam, de ha megnézzétek a Zsoltárokban, rengeteg olyan idézet van, szerintem lehet, hogy 50 és 100 között van, amikor a Zsoltárokban valaki leírja azt, hogy mennyire fontos neki az, hogy az Isten hűséges. És ha te is hűséges vagy, akkor tudsz az Istenhez kapcsolódni. Ézsaiás ezt mondja Isten hűségével kapcsolatban, hogy a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de a hozzád való hűségem nem szűnik meg, és a békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő Urad, vagyis az Isten. És gondoljatok bele, itt, most ha körbenézünk, itt pont nem látjuk a budai hegyeket, de tudjátok, hogy itt azért körülöttünk, itt van a budai hegységnek bizonyos részei. És azt mondja a Biblia, hogy ezek hamarabb elmúlnak, eltűnnek innen, mint az Istennek a hűsége. És tudod, hogy ezek nem fognak eltűnni innen, mert holnap is ott lesz, és holnap után is ott lesz. És ha még 20 évig élsz, akkor is itt lesz. És ha te már meghalsz, és az unokád fog itt élni, akkor is itt lesznek ezek. És azt mondja a Biblia, hogy ne felejtsd el, hogy az Istennek a hűsége ilyen erős. Nem múlik el, és ott lesz az életedben. Isten hűsége leginkább abban nyilatkozik meg, vagy mutatkozik meg, hogy nem akarja, hogy az ember tönkre menjen, nem akarja, hogy az ember pokolba kerüljön, nem akarja, hogy az embernek az élete egy ilyen leamortizált, kiüresedett élet legyen, és ezért küldi Jézus Krisztust. Az Isten hűsége ott a Golgotai keresztben nyilvánul meg a leginkább, hogy jön Jézus, aki azt mondja, hogy az Isten hűséges, és az Istennek a képviseletében az Isten fia azt mondja, hogy én szeretném a hűséges Istent a hűséges emberekkel, azokkal az emberekkel összekapcsolni, akik hisznek az Istenben. És aki átélte ezt a kapcsolatot, hogy a hűséges Isten Krisztusban kapcsolódik a hűséges emberekkel, akik kifejezik, hogy én szeretnék hűséges lenni az Istenhez, azok az emberek áldást nyernek. Ha te a hűtlenségedet odaadod az Istennek, akkor ő ad helyette hűséget. Ez egy jó csere. Ez van benne az úrvacsorában, ez van benne a Golgotai keresztnek az üzenetében, hogy bármennyi hűtlenséget is elkövettél, bármennyi dolgot is megígértél, bármennyi dolog is nem teljesült abból, akár a saját hibádból, akár más oknál fogva, hűtlen voltál, de hogyha Istennek odaadod a hűtlenségedet, és azt mondod, hogy nem akarok tovább hűtlen lenni, én hű akarok lenni az Istenhez, hűséges akarok lenni a családomhoz, a férjemhez, a feleségemhez, a gyerekeimhez, a gyülekezetemhez, nem tudom, amiben összekapcsolt bennünket Isten, vagy hosszú távon, vagy rövid távon, de Isten, amit mondott, azt komolyan veszem, és hűséges akarok lenni, akkor az Isten azt mondja, hogy add ide a hűtlenségedet, és adok neked hűséget. És Isten meg tud áldani bennünket. És befejezésül hadd olvassak egy olyan igeverset, ami talán ugye a legmesszebb mutat a hűséggel kapcsolatban, ami nem csak ez a fizikális, anyagi világban jelent sokat nekünk, hanem az örök életben is. Azt mondja a Biblia Jelenések 17-ben, hogy lesznek majd olyan emberek, akik a bárány ellen, Jézus ellen fognak harcolni. Jézus azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a kiválasztottak, ezek a hűségesek. Azt mondja tehát a Biblia, hogy akik Krisztussal találkozni fognak, amikor jön Jézus vissza, akkor a hűséges emberek fognak találkozni vele. A hűtlen emberek azok ellene akarnak fordulni. Én arra hívlak benneteket, hogy akár itt a fizikai életünkben, az emberi kapcsolatainkban legyünk hűségesek, mert azt mondja a Biblia, ez föl fog emelni téged, Isten előre fog vezetni téged, és ne felejtsd el, hogy ez nem csak itt a földi szférában jelent nagyon sokat, hanem az örök életben is. Az Isten a hűségeseket várja. És a kérdés az, hogyha lapozunk még egyet a dián, légy szíves, tedd meg, hogy te hűséges vagy? És most lehet, hogy gondolataidban sok-sok terület van, 1000 vagy 100 000 vagy 1 millió dolog lehet, amiben hűség vagy hűtlenség ott lehet az életünkben. Isten azt mondja, hogy ne érd be kevesebbel, hogyha fölteszik ezt a kérdést neked, hogy hűséges vagy, akkor mondd azt, hogy igen, hűséges akarok lenni. És ha valamilyen területen nem ez van, akkor add oda Istennek a hűtlenséget, és ad neked hűséget helyette. Hiszünk ebben? Ezt mondja a Biblia, és ez működik. Szeretnék imádkozni. Uram Istenem, olyan jó, hogy ezt tudhatjuk, és olyan jó, hogy ilyen csere lehetőség van nálad, hogy te belemész ilyen üzletbe, hogy mi odaadhatjuk a bűnös életünket, vagy a hűtlenségünket, hibáinkat, frusztrációnkat, bármit odaadhatunk neked, és ha őszintén kérünk téged, akkor te megszabadítasz ezektől bennünket, újat tudsz nekünk adni, áldást tudsz nekünk adni. Köszönjük ezt, Urunk. Köszönjük, hogy Krisztusban van lehetőség, hogy valami különleges áldást tudjunk megtapasztalni, az örök életnek az ízét tudjuk átélni. Imádkozom azért, Uram, hogy vedd ki a szívünkből a hűtlenséget, ha bárki bármilyen területen ebbe az irányba sodródott vagy haladt, Uram, kérlek, hogy állíts most meg bennünket, és add, hogy hűségesek tudjunk lenni elsősorban hozzád. Imádkozunk azért, hogy a tőled jövő szeretet töltse be az életünket, irányítsa a döntéseinket, és hogy tudjunk így hűségesek lenni egymáshoz is. Uram, kérlek, munkáld ezt közöttünk, és add meg ennek az örömét és áldását, hogy láthassuk majd. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.